Híreink következnek.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is, a mikrofonnál Beslin Bettina. Az államfőválasztásról, a diákhitelről és a Tisza kormány sportfinanszírozási terveiről is kérdezték a miniszterelnököt a Reddit közösségi oldalán. A köztársasági elnök választással kapcsolatos kérdése Magyar Péter azt válaszolta, szeretnének mindenkit bevonni az alkotmányozásba, ezért a nép általi államfőválasztást támogatja. Beszámolt arról is, hogy dolgoznak a szociális munkások bérrendezésén és a diákhitel egy kamatának csökkentésén. A sportfinanszírozást átláthatóvá és ellenőrizhetővé teszik. A területre fordított támogatások összege nem csökken, jelezte a kormányfő, aki megerősítette azt is, hogy nem tervezik a határon túli magyarság szavazati jogának megszüntetését. Egy új 15 milliárd eurós európai befektetési alap segítheti a gyors növekedésű innovatív vállalkozásokat. Erről számolt be a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András szerint az Európai Beruházási Bank kezdeményezésének célja, hogy az ígéretes európai cégek ne kényszerüljenek az Európai Unión kívül finanszírozást keresni. A miniszter hozzátette, az alap a magyar innovatív vállalkozások számára is új növekedési lehetőségeket teremthet, és a magyar költségvetésnek nem jelent befizetési kötelezettséget. Rakétákkal és drónokkal támadta több szomszédját Irán, és bejelentette a Hormozi szoros lezárását. Teherán szerint a lépés válasz az újabb amerikai légicsapásokra, amelyeket azután indított az Egyesült Államok légiereje, hogy az iráni erők megtámadtak egy kereskedelmi hajót. Az Egyesült Arab Emírségekben, Bahreinben és Katarban is légiriadót rendeltek el, a támadó eszközök egy részét elfogták. Az Egyesült Államok válaszul mintegy 140 iráni célpontot támadott, köztük rakéta és drón létesítményeket, valamint haditengerészeti objektumokat. Lassú az áramellátás helyreállítása Kubában az üzemanyag hiány miatt. A pénteki hálózatleállás után tegnap este Havannában a háztartások alig 12%-ában tért vissza az áramszolgáltatás. Ez már a negyedik általános áramszünet, kevesebb mint 6 hónap alatt a 9,6 millió lakosú szigeten. Kubában az elavult infrastruktúra és az amerikai szankciók által súlyosbított üzemanyag hiány miatt rendszeres az áramszünet. Itthon mesterséges intelligenciával manipulált fotókkal próbálta megtéveszteni az adóhivatalt egy borsodi vállalkozó. A hatóság szerint a férfi így akarta elérni, hogy visszakapja a szabálytalan székhely miatt korábban törölt adószámát. A revizorok azonban észrevették a hamisított képek ellentmondásait, az újabb helyszíni ellenőrzés pedig megerősítette a csalás gyanúját, ezért az adószámot nem állították vissza, és büntetőeljárás is indulhat a hatóság megtévesztése miatt. Karbantartás miatt július 20-áig módosul a vasúti menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon. A nyugati pályaudvar és Dunakeszi között pótlóbuszok közlekednek. Az időjárásról. Többnyire napos gomoly felhős időnk lesz, záporok miatt északkeleten elsőfokú figyelmeztetés érvényes. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megerősödik. Napközben általában 26-31 fok valószínű, de északkeleten ennél hűvösebb lesz. Késő este 17 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. 10 óra múlt 4 perccel.
Híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, baptista Isten tiszteletet közvetítünk Aszódról. Igét hirdet Pap Szabolcs lelki pásztor.
Kedves hallgatóink! Szeretettel köszöntöm Önöket az Aszódi Baptista Gyülekezet imaházából. A közvetítés felelős szerkesztője Bazsinka Mihály vagyok. Aszódon a baptista misszió munka Pohus Vincorni Ondrik Katalin ideköltözésével kezdődött. Az akkor még meglevő Turai tóban merítkezett be, ezért azután a férje elüldözte otthonából. A szüleinél kapott kicsiny szobát, és nem sokára szomszédait, ismerőseit meghívta Isten tiszteletre. Később az újonnan felépített aszódi házában tartották az első gyülekezeti összejöveteleket. Ide 19 éven keresztül járt a folyamatosan növekvő számú közösség. Az első aszódi bemerítés 1937-ben volt, a község akkori szabadtéri uszodájában. 10 fő bemerítésére került sor, melyet a főszolgabíró 2010-ben megakadályozott, majd harmadszorra már megtörtént a bemerítkezés. A háború alatt az összejövetelek szüneteltek, a gyülekezet fiataljait sorra behívták a katonának. A háború végeztével újra növekedni kezdett a gyülekezet taglétszáma. 1957-ben döntő elhatározás született egy önálló gyülekezeti ház megvásárlására. Az akkori rendszer nem engedélyezte egy új templom, imaház létesítését, ezért egy lakóházat vásároltak meg a főúton. 1970-től állandó prédikátora lett a gyülekezetnek. Fellendült a gyülekezeti élet, énekkar, pengetőzenekar alakult, rendszeressé váltak a vasárnapi iskolai foglalkozások a gyermekekkel. Amikor 1989-ben a gyülekezet önállósult, Révész József lett a lelkipásztor, akinek szolgálat alatt 2 bemerítés is történt. 1997-ben M. Kovács László elfogadta a gyülekezet meghívását, egészen 2007. szeptemberéig végezte a lelkipásztori szolgálatot, amikor azt Urbán Gedeon lelkipásztornak adta át. A gyülekezet által épített új imaház átadására 2014-ben került sor. A jelenlegi lelkipásztor Pap Szabolcs 2020 óta szolgál a közösségben. A gyülekezet Pócsikné Balázsi Mária vezetésével Bercelen is végez missziót a Harmónia Rehabilitációs Intézet és ápoló gondozó otthonban, ahol többen is bemerítkeztek a lakók közül. Mai alkalmunkon igét hirdett Pap Szabolcs lelkipásztor. A zenei szolgálatban közreműködik a gyülekezet énekkara. Az istentisztelet a gyülekezet lelkipásztora Pap Szabolcs imádságával veszi kezdetét. Kérem, tartsanak velünk!
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat és a jelenlevő gyülekezetet. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei jó atyánk, hálát adunk neked ezért a vasárnapért. Köszönjük, hogy számíthatunk arra, hogy szólni fogsz hozzánk. És az a vágyunk, hogy tedd készé a szívünket arra, hogy befogadjuk, megértsük az üzeneteket. Így kérünk, hogy az énekekben, versekben, a bizonyságtételekben, és persze az igehirdetés gondolataiban hadd fedezzük fel a tőled jövő üzenetet, és hadd váljon ez bennünk erővé és életté. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk elején hallgassunk meg egy éneket Varró Béla és Zsigmond Varró Beáta szolgálatával.
Barátként kísért, úgy élvezem a te jóságodat.
Az ige olvasása és hirdetése előtt hallgassunk meg egy verset, amelyet Kovácsné Erzsike mond el, majd Zsigmond Varró Beáta egy énekkel szolgál.
Az alkalom beköszönt, s nem tér vissza többé, soha, soha. Készfogásra akkor már nem nyújtják többé oda, ha nem ragadtad meg idejében a baráti kart. Akkor hiába minden, bár szíved jót nemest akart. Minden perced, mely eltelik, csak múlt idő. Minden lehullott kő fölött egyszer a fű kinő. Minden megtett lépés visz az út vége felé. Elfárad egyszer a kéz is, mely a vizet még öntené, és hiába a szomjú föld, nem lehet már irgalom, ha egyszer rest voltál, míg itt volt az alkalom. Beköszönt, s nem tér vissza többé, soha, soha. De sokszor úgy megkeseredik életünk édes bora. Mert másnak nem töltötted meg belőle poharát, mert nem volt küzdelmes életedben egy jó barát. Hiába mondanád akkor az keserű nagy fájdalom, hiába lennél segítőkész szolgálni, szeretni, ma még van számodra alkalom. Istentől kapott minden percünk egy nagy-nagy alkalom.
Hívom az Urat, aki sírt és szólt. mint a menny ura, megváltott új életem, őre bízhatom, míg az üdvöt elnyerem, megtart utamon. Tart az égi kéz, tart az égi kéz, úgy szeret, mint gyermekét, tart az égi kéz, tart az égi kéz, tart az égi kéz, úgy szeret, mint gyermekét, tart az égi kéz.
Most pedig forduljunk Isten igéjéhez, keressük meg a Bibliában az apostolok cselekedeteit. A 20. részből fogok felolvasni néhány igeverset, a 20. rész 7. versétől a 12. versig olvasom Isten igéjét. A hét első napján pedig, amikor összegyűltünk, hogy megtörjük a kenyeret, Pál tanította őket, és mivel másnap már el akart utazni, a tanítást egészen évfélig meghosszabbította. Sok lámpás volt abban a felső szobában, ahol együtt voltunk. Egy Eutikosz nevű ifjú pedig, aki az ablakban ült, mély álomba merült, mivel Pál sokáig tanított, és az álomtól elnehezülve leesett a 3. emeletről, úgyhogy holtan szedték fel. Pál lement, ráborult, átölelte, és ezt mondta: ne zajongjatok, mert a lelke benne van. Azután felment, megtörte a kenyeret, evett, és még sokáig egészen virradatig beszélt hozzájuk, majd útnak indult. A fiút pedig élve hozták fel, és egészen megvigasztalódtak. Imádkozzunk! Jó Istenünk, szeretnénk mi is egészen megvigasztalódni. Te látod, hogy mi van a szívünkben. Ha bánat van benne, vagy fájdalom, akkor arra várunk, hogy az égi kéz emeljen bennünket föl magasba. Adj új erőt, adj új örömöket, hiszen azt mondja a te égét, hogy teljes öröm van nálad. Szeretnénk ezt most is megtapasztalni. Így biztos, bátoríts bennünket a te ígéd által. Amen. Kedves testvéreim, hadd kezdjem azzal, hogy lássuk be, nem túl szép dolog elaludni Isten tisztelet közben. Amikor hangzik a tanítás, amikor a szószékre fókuszálunk, mert akkor a lelki üzenet, Isten élő igéje szól hozzánk. És hát az alvás bizonyos értelemben ilyenkor tiszteletlenségnek tűnik. Tiszteletlenség az ige hirdetővel szemben, aki készült, tiszteletlenség magával az elhangzó igével szemben, és végső soron tiszteletlenség Istennel szemben is. Amikor valaki a gyülekezet tagjai közül nem tud uralkodni fizikai fáradtságán, lecsukódik a szeme, és szépen elnyomja az álom, a mellette ülők hajlamosak megütközni ezen. Nos, a mai alapigényben egy pontosan ilyen fiatal emberrel találkozunk. Eutikus egy olyan szereplője a Bibliának, akit az egész keresztény világ az elalvásról ismer. De mielőtt pálcát törnénk a feje felett, álljunk meg egy pillanatra, az vesse rá az első követ, aki még soha az életében nem járt így közülünk. Ki az? Ki az, aki egy hosszú Isten tiszteleten, vagy egy fárasztó hét után ne küzdött volna már a nehéz személyakkal a padsorokban, vagy az imászékein? Nem is szeretnék most semmilyen elmarasztalót mondani erről az ifjúról. Ha alaposabban megvizsgáljuk a történetét, a körülményeit, akkor azonnal megérthetjük a helyzetét. Gondoljunk bele, az ige hirdető Pál apostol, mivel nem akart sok időt tölteni Troász városába, alaposan egészen éjfélig megnyújtotta a tanítást, tehát ugyancsak későre járt már az idő. A jóra való dolgos emberek ilyenkor már mélyen alszanak otthon a saját ágyukba. Meg aztán a mi modern, kényelmes szokásainkkal ellentétben az az ókori trojászi vasárnapi istentisztelet nem délelőtt 10 órakor kezdődhetett, mint a miénk, amikor még úgy egészen friss az ember. Az az alkalom valamikor késő délután, talán már sötétedéskor kezdődött, amikor az emberek már hazaértek a nehéz napi munkából. Pál idejében ugyanis az ókori világ egyáltalán nem ismerte a vasárnapi munkaszünet fogalmát. Azt olvastuk ugye az előbb a Bibliában, hogy a gyülekezet a hét első napján, vagyis vasárnap gyűlt össze. És bizony a vasárnap munkanap volt. Majd csak évszázadokkal később Konstantin császár idejébe vezetik be a hivatalos pihenőnapot. Továbbá tudnunk kell, hogy a korai keresztények jelentős része rabszolga vagy szegény napszámos volt, elnyomott, kisigerelt emberek. Talán ez a fiatal, Eutikus is egy ilyen kimerítő egésznapos fizikai munkából érkezhetett egyenesen a gyülekezetbe. Eleve holt fáradtan ült be a testvérek közé. És gondolom, hogy nem lazaságból vagy vagányságból ült föl az emeleti ablakpárkányra. Egyszerűen azért kényszerült oda, mert a ház zsúfolásig megtelt. Valószínűleg már nem volt máshol szabad hely a terembe. Ott próbált levegőhöz jutni a sok égő lámpással bevilágított füstös füllett szobában. Gondoljuk végig. Megtehette volna, hogy el se jön. Megtehette volna, hogy látva a hatalmas zsúfoltságot, inkább sarkon fordul, hazamegy, és alszik egy jót a nehéz munkanap után. De ez a fiatal ember nem az otthoni pihenést választotta. Ő a gyülekezetben van. Ott akar lenni minden áron a testvérek között, azon a helyen, ahol szól Isten igéje, ahol megtörik a kenyeret. Részese akart lenni az úrvacsorai közösségnek minden emberi nehézség és akadályozó tényező ellenére. Lehet tehát mit tanulni ettől a fiataltól, akinek a nevét úgy gondolom, hogy nem véletlenül tartotta fontosnak feljegyezni Lukács. Ez a görög név ugyanis azt jelenti, hogy szerencsés. Érdekes történelmi tény, hogy többnyire rabszolgák viselték ezt a nevet abban a korban, mint egy jó kívánságként vagy gúnynévként a sorsuktól. Tehát ez a fiú ott ül az ablakban, és elalszik, mély álomba merül. Az eredeti görög szöveg itt sokkal kifejezőbb és dinamikusabb, azt mutatja meg nekünk, hogy Eutikus nem egyszerűen feladta, hanem elkeseredetten küzdött az álommal szemben, harcolt a fizikai korlátaival, de végül alul maradt ebben a küzdelemben. Nem hiába mondja a Szentírás egy másik helyen, de nagyon is hasonló szituációban, a Getsemáné kertben, hogy a lélek kész, de a test erőtlen. Hát itt is a kimerült test győz, Eutikus egy óvatlan pillanatban kilibben, kibillen az egyensúlyából, és tehetetlenül kizuhan a harmadik emeletről. És amikor a lent lévők odafutnak hozzám, az a döbbenet fogadja őket, hogy a fiú szörnyet halt. És ezen a ponton az emberi logika megáll, és azt gondolhatnánk, hogy micsoda szörnyű, fekete irónia ez. Pont ez a szerencsés nevű ifjú jár ilyen hihetetlenül szerencsétlenül. Eljött az ige hallgatására, és a halálát lelte benne. De ennek a fiúnak a története, hála Istennek, nem itt ér véget az emeletről lezuhanva, a földön kiterülve. Mert amikor Pál apostol sietve lemegy, Isten természet feletti erejével feltámasztja a fiút, ez a név szerencsés, hirtelen teljesen új isteni élményt értelmet nyer. Eutikus valósággal rászolgál most már a nevére, de nem az emberi szerencse, hanem innentől kezdve a mennyei kegyelem jogán. Nézzük meg, miért is volt ő valójában végtelenül szerencsés. Először is azért, mert ez a tragikus baleset egy hosszú ige hirdetés, egy mély ige magyarázat közbeéri őt. Egy olyan alkalmon, ahol Pál apostol szájával minden bizonnyal az üdvösséggel kapcsolatos legfontosabb sorsfordító evangéliumi üzenetek hangoztak el. Hogy is fogalmaz a Biblia a római levélbe? A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Eutikus nem egy pogány züllött kocsmában, nem egy bűnös szerencsejáték barlangban, és nem is egy bálványtemplom tisztességtelen szertartása közben lelte a hallálát, hanem miközben Krisztus beszédét, az örök életnek az igéjét hallgatta. Fiatal kora és valószínű rabszolga sorsa ellenére ő ott akart lenni az Úr közelébe. Kereste Isten országát, és a fizikai kimerültség ellenére is az utolsó erejéig küzdött azért, hogy hallhassa az evangéliumot. Testvéreim, jó eséllyel az üdvössége már a zuhanás pillanata előtt biztosított volt. Az már az övé volt. Másrészt pedig azért is mérhetetlenül szerencsés ez a fiú, mert egy olyan szellemi közegben történik vele ez a súlyos, halálos baleset, ahol jelen van az a mennyei tudás, az az isteni ismeret, az a tapasztalat és az a rendkívüli megalkuvást nem ismerő hit, ami szükséges ahhoz, hogy ez a fiatalember visszajöjjön az élők közé. Hogyan is történt ez a csoda? Nézzük meg úgy részleteiben. Pál lemegy a tömegbe, lehajol a porba a halott fiúhoz, ráborul, átöleli Eutikuszt. Vegyük észre, hogy ezek mély profétai tettek. Az Ószövetség nagy profétáinak, Illésnek, Elizeusnak az életmentő, könyörgő mozdulatait idézik ezek. És Isten válaszol a hitre. Megtörténik a hatalmas csoda, aki az előbb még teljesen halott volt, most az Úr ereje által életre kel, és visszatér a közösségbe. Kedves testvéreim, nem véletlenül választottam ma délelőtt ezt az ige szakaszt. Azért hoztam elétek, mert múlt hét vasárnap sok szempontból szinte szó szerint megelevenedett ez a történet. Itt előttünk, közöttünk, a mi saját imaházunkban. Ugyanúgy a kenyér megtörésére készültünk, úrvacsorai Isten tisztelet előtt álltunk. Aztán drámai fordulatot vett az alkalom, kiderült menet közben, hogy nekünk is van egy saját Eutikuszunk itt a gyülekezetben. Miről is van szó? Idézzük csak fel a múlt vasárnapot. Az Isten tisztelet közben, az imaóra után egyszer csak úgy tűnt, mintha az egyik kedves idős testvérnőnk ott mellettünk egyszerűen csak úgy elszenderedne a helyén. Éppen mentem volna föl a szószékre, és az futott át az agyamon, hogy semmi baj. Nem nagy ügy, idős testvérnő bizonyára elfáradt, majd felébred. Ha kicsit hangosabban beszélek, vagy ha tartok egy-egy erőteljesebb hatásszünetet, hát majd felébred. De aztán a következő pillanatban látható módon valami megváltozott. Egyre jobban elernyedt a teste, feje oldalra billent, és akkor tudatosult, azon nem csak bennem, hanem a környezetében ülőkben is, hogy itt nem alvásról van szó, itt valami sokkal komolyabb, valami életveszélyesebb probléma van. És az ébrezgetésre nem jött válasz. Megnézték a pulzusát. Nincs. Légzés nincs. Testvéreim, micsoda döbbenet. Gondoljunk bele, hogy közülünk valaki, egy drága testvérünk, aki nemrég még a saját lábán, mosolyogva jön be az imaház kapuján, azt most négyen viszik ki maga tehetetlenül, és terítik ki az imaház előtti fűre, teljesen élettelen testtel. Fél órával ezelőtt élő volt, eleven, kedvesen mosolygott mindenkire, köszöntötte a testvéreket, és lelkesen és hittel várta az úrvacsorát, hisz ez a kedvence, az úrvacsora. És most ott fekszik előttünk a fűben, hamuszürke arccal. Az volt az első gondolatom, hogy ez döbbenet, micsoda szerencsétlenség. Ezt a drága nénit most itt, az imaházba, az Isten tiszteleten elveszítettük, vége van. De aztán ebbe a krízisben ott van a Szentlélek, bátorít, hát meg aztán helyre is tesz, úgyhogy rászólok magamra, hogy ez nem igaz. Nem veszítettük el. Ez a néni a látszat ellenére nagyon is szerencsés. Először is azért, mert számtalanszor szólt hozzá az evangélium. Ő élt a lehetőséggel, megragadta a megtérés pillanatát, és évtizedek óta megragad minden egyes alkalmat az Úrral, a gyülekezettel és az igével való találkozásra. Pedig az ő korában és állapotában megtehetné, hogy otthon marad. Annyi testi baja, betegsége van. Ő nem a fiatalság múló fáradtságával vagy az álommal küzd, mint az ókori Eutikus, hanem komoly izomsorvadással, nagyot hallással, és sorolhatnám tovább a nehéz diagnózisokat. Ő mégis eljött, mert itt akart lenni az Úr asztalánál. Az a néni hitre jutott, és mind halálig ragaszkodik a hitéhez. Az Úr Jézus Krisztus azt mondta nekünk János evangéliumában, aki hisz én bennem, ha meghal is, él. Ennek a néninek az üdvössége és örök élete teljesen biztosítva van Krisztus keresztje által. Testvérem, ha te is hallottad az evangéliumot, és átadtad az életedet Jézusnak, akkor te sem lehet szerencsétlen vagy vesztes. Bármilyen hirtelen vagy drámai módon érjen is utol a földi vég, és valljuk be őszintén, nagyon sokféle, olykor méltatlan módon lehet meghalni ezen a világon. De ha az Úré vagy, akkor teljesen mindegy, hogy hol, mindegy, hogy milyen körülmények között, milyen váratlanul kell távoznod a földről, te nem lehetsz vesztes. Akár élünk ugyanis, akár halunk, az Úréi vagyunk, mondja Pál apostol a római levélbe. Miközben ezek a teológiai igazságok kavarogtak bennünk, az egész gyülekezet ott állt, kedves testvérnő körül az udvaron. Teltek a percek, halványult a remény. Ám egyszer csak megdobbant a szív, beindult a légzés, és a néni magához tért, mert, és itt jön a történet földi és mennyei csodája, hála Istennek! Ebben a gyülekezetben megvolt az a gyakorlati tudás, az az ismeret, és az a rendkívüli imádkozó hit, amiért Isten kegyelmes akaratából ezt a testvérnőt visszakaptuk. Amikor már tudott beszélni, és megkérdeztem tőle, jól tettük, hogy visszahoztunk az életbe? Azt válaszolta, hogy igen, mert van még küldetésem. És addig, ameddig valakinek van még küldetése Istentől, addig az égi kéz, amelyről Bea énekelt az imént, az itt tart, az megtart bennünket a földön. Ha viszont befejezzük a földi küldetésünket, akkor sem ejt el bennünket Isten keze, hanem tart és fölemel magához, az ő országába, az örökké valóságba. Hadd idézzük fel néhány mondatba ennek a csodának, a mi csodánknak a részleteit. Valaki azonnal szalad a vasárnapi iskolai gyermekalkalomról a tanítók közül, nem féltve az ünnepi ruháját, letérdel a fűre, és elkezdte a szívmasszást. És miközben a kezeivel az életéért küzdött, a szájával buzgón imádkozott is. És egy másik testvérünk abban a pillanatban levette az okos óráját, rátette a nénire, és miközben hívta a mentőket, már közvetítette is pontosan az egészségügyi adatokat, pulzust, vérnyomást a telefonon keresztül az úton lévő mentők felé. Valaki borogatást hozott, más valaki pohárvizet, párnát a néni lába alá. Mindenki serénkedett, senki sem maradt tétlenül. Voltak, akik a kapuban várták a mentőket, hogy amint feltűnik az autó a kereszteződésben, rögtön jelezzenek neki, hogy hova is kell jönni. Aki nem tudott fizikailag segíteni, az imádkozott, vagy hangtalanul, vagy hangosan könyörgött az Úrhoz. Hozzáértő, szerető és hívő kezekben volt ez a néni. Milyen kegyelem, hogy ez a halálos rosszulét nem otthon, magányosan, egyedül érte őt, ahol nincs kéznél a segítség. A gyülekezet, ami máskor és alapesetben mindig a lélekmentés helye, most Isten kegyelméből a fizikai életmentés helye is tudott lenni. De legfőképpen az összefogásnak, az egymásra figyelésnek, az egymásért való buzgó közbenjárásnak és imádságnak a helye lett. Az együtt átélt, kézzel fogható csodának a helye. És nem csak múlt héten, hanem már olyan sokszor megtapasztaltuk ebbe a közösségbe, hogy igaz, Jakab apostol kijelentése, igen nagy ereje van az igaz ember buzgó könyörgésének. És minden ember végtelenül szerencsés, aki egy ilyen élő, szerető és imádkozó közösséghez tartozhat. Kedves ige hallgató, vajon te is ezek közé, a szerencsések közé tartozol? Vajon te magad is megragadsz minden egyes alkalmat, a fáradtságot, a betegséget, a nehézségeket, és a sátán akadályozó tényezőit félre rakva, hogy ott legyél, ahol szól az evangélium, ahol személyesen is lehet találkozni az élő igével, részesülsz-e a kenyér megtörésében, az úrvacsorai közösségben rendszeresen, tiszta szívvel és hálával, épülsz-e a melletted ülő testvérek hite által, és te magad is építed-e a te jelenléteddel, az imáiddal, a szolgálatoddal az ő hitüket? Valóban élő, szerves része vagy a Krisztus testének? Betagozottál már ebbe a nagy, isteni egészbe? Mert ha a válaszod igen, ha te a Krisztusé vagy, és a hívők közösségéhez tartozol, akkor teljes bizonyossággal mondhatom neked, hogy te mérhetetlenül szerencsés és áldott vagy. Akkor teljesen mindegy, hogy földi életed melyik pillanatában ér el hozzád a mennyei atya hazahívó szava. Érjen az fiatalon, mint Eutikuszt, vagy idős korban, mint a mi drága testvérnőnket. Érjen teljesen váratlanul, akár egy Isten tiszteleten, vagy hosszú, nehéz bedekeskedés után a kórházi ágyon, te soha, de soha nem lehetsz vesztes. Mert ha a Krisztusé vagy, akkor Pál apostollal együtt te is meggyőződéssel mondhatod el, életed utolsó másodperceiben is, hogy nékem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. Adja meg az Úr mindannyiunknak ezt az üdv bizonyosságot, ezt a testvéri közösséget és ezt a csodákra kész hitet. Így legyen. Amen.
Amen.
Válaszoljunk az igehirdetés gondolataira imádsággal. Barát Sándor gyülekezetvezető testvért kérem, hogy mindannyiunk nevében imádkozzon.
Mennyei atyánk,
Dicsőítünk és magasztalunk téged, a te nagyságodért, a te szeretetedért és a te kegyelmedért. Dicsőítünk azért, hogy te az Úr Jézus Krisztus által örök üdvösséged biztosítottál a mi számunkra. Köszönjük most az ige hirdetés általi üzenetben elhangzottakat, amely megerősít minket abban, hogy jöhetünk hozzád bármilyen élethelyzetben. Megláthattuk azt, hogy valóban te, aki az Úr Jézus Krisztust feltámasztottad a halottak közül, ugyanígy megelevenítetted a mi halandó testünket, és imádkozunk azért, hogy te légy minden nap a mi vezetésünk, a mi segítségünk, a mi gondviselünk. Te add meg azt, hogy bárki jön hozzád, bármilyen élethelyzetben, hadd tudjon hozzád hittel fordulni. Te vagy az, aki meghallgatod az imádságot. Te vagy az, aki meggyógyítasz mindenkit, aki hozzád kiállt. Köszönjük, hogy ennyire szeretsz minket. Úr Jézus, annyira jó hozzád tartozni. Köszönjük azt, hogy te vagy a mi jó pásztorunk. Köszönjük azt, hogy az életnek a forrása, az életvize, az te tőled árad nap, mint nap. Kérlek, hogy légy a mi segítségünkre, maradj a mi gondviselőnk, ahogyan megígérted, hogy életünk végéig, nap, mint nap velünk fogsz maradni, meg fogsz minket segíteni, és mi ebben a hitben élhetünk, ezért dicsőítünk és magasztalunk téged. Amen.
Amen. Isten tiszteletünk folytat elsőként a gyülekezet énekkara szolgál, kórusunkat Kertészné Szabó Apolónia vezeti. Gyülekezetünk hosszú évek óta végez hitéleti tevékenységet Pócsikné Balázsi Mária vezetésével fogyatékkal élők között Bercelen. Most Rafael Csaba, az ottani kis gyülekezetünk tagja mond verset.
Szejbe tágnesz mosolyt adni, balga lelke vagyok-e földnek? Hittem, hiszem, hogy jók az emberek, sokan jószágra közönnyel felelnek, földönk fekvőké nem nyúlnak kezek, sajnyú sósra fejet elfordítanak, tudomást venni róla nem is akarnak. Csodát fentről, Istentől várnak, egymásba szépet soha még nem látnak, pedig a csodót ti a lelkekben segítséget adni kéni nem szégyen. Szeretni a társakat, vigyázni ismeretlent, mosolyt adni annak is kikedvetlen, bátran nézni egymás szemébe, örömet vinni a másik szívébe.
Csaba, nagyon köszönjük, ügyes voltál, foglalj helyet. Most egy bizonyságtétel következik Kertész Lajos testvérünk részéről.
Kedves gyülekezet, kedves testvérem, kedves rádióhallgatók! Szeretettel köszöntök mindenkit, és engedjétek meg, hogy életemben egy olyan eseményt osszak meg veletek, amely ugyan fájdalmas volt a maga valójában, de amely esemény által a Jóisten egy nagyon fontos alapigazságot tanított meg velem. 2005-öt írtunk, annak is a decemberét, amikor egy délután a munkám végzése közben váratlanul telefonhívást kaptam. A bátyám hívott, és csak három rövid, de nagyon határozott mondatot mondott nekem. Édesapát baleset érte. Súlyos az állapota, most viszik a mentők a kórházba. Munkahelyemről én is azonnal indultam, és a kórház folyosóján találkoztam édesanyámmal, bátyámmal, amikor édesapámat már tolták fel az emeleti műtőbe, hogy elvégezzék az orvosok az életmentő beavatkozást. Hosszú percek és órák következtek. És közben kérdeztem, és megtudtam, hogy mi is történt valójában. Kora hajnalban, aznap, amikor még mindenki javában aludt, édesapám otthon, az udvaron és hátul a műhelyben tett vett, miközben a szíve néhány másodpercre ugyan, de megállt. A maga erős testes alkatával akadálytalanul zuhant rá a betonjárdára. Az arca súlyosan megsérült. Akkor délután, amikor a baleset történt, 5 órára mentünk vissza a kórházba bátyámmal, találkozni avval a doktor úrral, aki a műtétet végezte édesapánkon. Zsolcai professzor úr a saját irodájában fogadott bennünket, lassan, megfontoltan kezdte a mondandóját. Az 5,5 órás műtétet követően édesapjuk súlyos és életveszélyes állapotban van. Akkor erővel csapódhatott a járdára, hogy az arckoponyája szilánkosra tört. A koponyáját meg kellett nyitni, és sajnos a beszéd, a látást és a mozgásokat koordináló központok is súlyosan sérültek. Majd hozzátette professzor úr, fiúk, nagyon nagy csodának kellene ahhoz történni, hogy édesapjuk ebből a sérülésből föl tudja lépülni. Majd mondta, hogy mi mindent meg fogunk tenni ezért. Hazafelé a kórházból csend volt a kocsiban. Kavarodtak a gondolatok, és jöttek a miértek. Eszembe jutott nekem is sok minden. Édesapám egy jó szívű ember volt. Szerette az embereket, szeretett az embereken segíteni. Hívő emberként szolgált a gyülekezetben, és nagyon szerette a Jóistent. De ugyanakkor viszont erős akarata is volt. És sokszor makacs is tudott lenni. Erősen tudott ragaszkodni a maga igazához. Akik ismernek engem, tudják, hogy ilyen vagyok én is. Ebből az következett, hogy volt közöttünk súrlódás, feszültség, sokszor volt közöttünk indulat, és sajnos abban az időben volt közöttünk hangos szóváltás is. Miközben édesapám a kórházba feküdt, eszembe jutottak ezek a helyzetek, ezek az események, ezek a bűnök. Emlékszem, egyik este bementem hozzá. Egyedül voltam vele. Megfogtam a mozdulatlan kezét, és elkezdtem imádkozni érte. Az ima végén kértem tőle, holott tudtam, hogy nem tud válaszolni. Bocsásson meg nekem. És talán hihetetlennek tűnik, de ott is akkor az a mozdulatlan kéz az én kezemet megszorította. Talán így bocsájtott meg, talán így köszönt el tőlem, nem tudom. Édesapám néhány nappal később befejezte földi életét. Most már nem tudok vele találkozni, nem tudok vele beszélgetni, pedig de jó is lenne. Nem tudunk együtt étkezni, együtt elmenni bárhová. Nem láthatjuk, hogy hogy örül az unokáknak, a dédunokának. Viszont egy örökséget egészen biztosan itt hagyott nekem, és talán mindannyiunknak. Sokkal jobban oda kell figyelni a kapcsolatainkra. Valaki ezt így fogalmazta meg, addig szeress, amíg él az, aki felé szeretettel tartozol. Engedtessék meg nekem, hogy ezt több eszámból is elmondjam. Addig szeressünk, amíg él az, aki felé szeretettel tartozunk. Kedves testvéreim, kedves hallgatók, hagyj kérdezzem meg most tőletek, és hiszem, hogy a Jóisten kérdése ez. Hogy állunk? Hogy álltok a kapcsolataitokkal? Vajon minden rendben van? Szeretetben és békességben éljük az életünket? Tudunk-e bocsánatot kérni? Tudunk-e megbocsátani, ha szükséges? Vagy esetleg feszültség, konfliktus, folyamatos békétlenség jellemez bennünket? Erre a kérdésre, ezekre a kérdésekre mindenki a maga csendességében próbáljon meg választ adni. Végezetül a Zsoltár író gondolataival szeretnélek benneteket egy közös imádságra hívni. Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet. Próbálj meg és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, hogy nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. A Jóisten áldja meg kapcsolatainkat.
Köszönjük. Isten tiszteletünk záró éneke következik, a gyülekezet hat hangszeren kertésznél Szabó Apolónia vezeti.
Thank you.
Alkalmunk végéhez közeledve megköszönöm a jelenlevők és a rádió hallgatók figyelmét. További áldott vasárnapot kívánunk az Aszódi Baptista Gyülekezet nevében. Álljunk fel és úgy fogadjuk az áldást. Végezetül pedig a mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon velünk most és mindörökké. Amen.
Amen.
Az Úr közel! Jövel, Uram Jézus!
Kedves hallgatóink! Baptista istentiszteletet hallhattak az Aszódi Baptista Gyülekezet imaházából. Igét hirdetett Pap Szabolcs lelkipásztor. Adásunk újra meghallgatható a mediaclink.hu oldalon. A közvetítést a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A vallási műsorok főszerkesztője Andró Nikolos, a gyártásvezető Rastatter Gémesi Erika, valamint a közvetítés munkatársai Gajárszki Zsolt, Romvári Tamás és Dan Zoltán nevében búcsúzik a felelős szerkesztő Bazsinka Mihály. További szép vasárnapot!
Klasszikus. Tizenegy óra.